Még egyszer köszöntök én is mindenkit. Hogyha számolnak, akkor tudják, hogy már tulajdonképpen befejeződött a konferencia, tehát már azután vagyunk, és ezt én különösen tudom, hiszen már reggel itt álltam a kezdettől fogva, úgyhogy nekem is hosszú nap, de ennek ellenére nem fognak megmenekülni attól, hogy azért én megtartsam az előadásomat, és még azt sem nagyon merem megígérni, hogy rövid lesz, mert hogy hosszú idézeteket fog hozni. Azt viszont megígérem, hogy igazából nem valamilyen konklúzióhoz szeretnék tulajdonképpen eljutni, inkább egy kicsit példákat szeretnék hozni egy sajátos jelenségre, ami az irodalomtörténetben talán egy nem annyira előtérbe kerülő dolog. De messzebbről szeretném kezdeni, hogy az elején azért legyen egy kis elméleti tétje is a dolognak, a végén már kevesebb ilyen lesz. Ma délelőtt folyamán szóba került már az irodalomtudománynak és a digitális bölcsészettudománynak egy sajátos viszonya, az irodalomtudósoknak az a kedvelt, szeretett föntartása a digitális bölcsészettudománnyal szemben, hogy annak alapvetően a kvantitatív természete folytán a mérhetőségre építő eljárásai révén, az adatszerűsége miatt sajátos objektivitás igénye van, ezen objektivitás igény ráadásul egyfajta autoritás igénnyel is társul. Azt gondolják nagyon sokszor irodalmárok, digitális bölcsészekről, melyek a természettudományok felé közelítenek, hogy hát ott adatokról van szó, kemény tudományról, tényekről, amelyek változhatatlanok. Most kérdés, hogy persze nem egy nagy kunszt kitalálni, hogy honnan származik tulajdonképpen ez az elgondolás. Ugye alapvetően a 19. században nagyon erőteljesen elkezdett elválni a bölcsészettudomány, a természettudománytól, illetve akár a társadalomtudomány és a bölcsészettudomány is, amely egy sajátos kisebbségi érzés szült egyértelműen a 19. század folyamán a bölcsészettudományokban. A probléma azonban az, hogy a bölcsészettudományok és a 20. század vége, vagy az ezredforduló szerintem ez bizonyítja, ezt a kisebbségi érzést alapvetően és lényege szerint interiorizálták, belsővé tették. Amikor egy bölcsészettudós arról beszél, hogy az adatelemzés, a vizualizálásnak a technikája, a számítógépes eljárás, objektívek, illetve autoritás igényen lépnek föl, akkor a saját félelmeit vetíti rá arra, amivel ez pontosan éppen, hogy nem rendelkezik. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy a digitális bölcsészettel szembeni fenntartások, azok nagyon sok esetben ebből az interiorizált belső félelemből következnek a számolással és az adatokkal szemben. Mert hogy ez egy olyan felfogás sugall egyébként, amely a számokat és a számolhatóságot azt a dolgok belső lényegéhez köti. Mintha a dolgokban kellene fölfedezni ezeket a számokat, amelyek ott rejlenek, és ebből a lényegből vagy belsőből kihozni, felszínre hozni, és aztán vele valamit kezdeni. Ezzel szemben sokkal inkább, és én ezt az álláspontot képviselem, a számok az egy sajátos rácsozatot képeznek, egy sajátos skálát nyújtanak, amelyek ráhelyezhetőek úgymond az értelmezett dolgokra. Ebben az értelemben a számolás az mindig valamiféle értelmezést jelent, nem a világ belső lényegének a fölfejtését jelenti, hanem egy világra helyezett raszterként fogható fel. Ha viszont így van, a számok nem a dolgokban rejlenek, és nem is pusztán persze az értelmező önkényes tekintetében rejlenek, hanem valahol a kettő között egy közvetítő felületet alakítanak ki, illetve definiálnak, akkor ebből viszont következik az, nagyon gyorsan és röviden, hogy többféle számolással lehet számolnunk. Többféle számolás létezik, többféle számolás formálódott ki történetileg is, és a mi kultúránkban is ezekkel szembesülhetünk. Minden számolási eljárás az valamiféleképpen újra is rendezi azt a világot, amelyhez közelít. És az, ahogyan újra rendezi, átrendezi, vagy egyáltalán berendezi ezt a világot, ez többféle lehet. Hogy ezt a többféleséget kapásból érzékeltessem, két irodalmi példát szeretnék idézni. Két klasszikus példát, tehát ha az egyik nem klasszikus, de aki engem ismer, az tudja, hogy azt fogom idézni. Na az egyik, ami nem ennyire magától értetődő, de persze ebben a témakörben igen, az Muzilnak a Törlesz növendék tévejgései. Ebből egy részletet kihagyással fogok idézni, egy hosszabb részletet. A matematika órán Törlesznek hirtelen új gondolata támadt. Már napok óta különös érdeklődéssel figyelt a tanításra, mert azt gondolta, tehát ő még figyelmes diák volt, ha ez csak ugyan előkészület az életre, már mint a tanítás, mint ahogy mondják, akkor találkoznom kell itt azzal is, amit én keresek. A matematikára gondolt, amióta a végtelen foglalkoztatta. És az óra alatt csak ugyan forró lett a feje az izgalomtól. Csöngetés után rögtön odaült Beinberghez, az egyetlenhez, akivel ilyesmiről beszélni lehetett. Mond, értettette, amiről itt szó volt? Mit? Azt a históriát az imaginárius számokkal. Persze, nem olyan nehéz az, csak jól meg kell jegyezni, hogy az egység mínusz egy négyzetgyöke. Most kihagyás után törlesz mondja, csak éppen az az érthetetlen, hogy mégis számolhatunk imaginárius vagy más ilyen képtelen értékekkel, és végül mindennek ellenére reális értékeket kapunk eredményül. Mint hogy az imaginárius tényezők, ezt Beinberger mondja, mint hogy az imaginárius tényezők a számolás folyamán kölcsönösen kiküszöbölik egymást. Majd törlesz, jó-jó, mindezt én is tudom. De nem érzed, hogy marad az egészben mégis valami megfoghatatlan? Hogy is mondjam? Gondolj csak végig, az ilyen számítások egészen szolid értékkel indulnak, amelynek métert, súlyt vagy más valóban megfogható mennyiségeket jelölnek. Vagy legalábbis valóságos számok. Az eredményben is ugyanilyen számokat kapsz. De ezeket valami olyasmi köti össze az előbbiekkel, ami egyáltalán nincs is. Hát nem olyan ez, mint egy híd, amelynek csak első és utolsó pillére van, a pillérek között pedig semmi, és te mégis olyan biztonsággal mégy át rajta, mintha nem kellene a folyóba esned. Én mindenképpen csalást szimatolok az ilyen számításban, ahol csak hip-hop, ott legyek, ahol akarok. És a legkísértetiesebb számomra a matematikának ez az ereje, amely csak ugyan átvisz minket a nem létező hídon, annélkül, hogy lezuhannánk róla. És akkor ugyanez más megfogalmazásban Kosztolányinál az Aranysárkányba. Lisner Vilmos. Addig legalább a számtani példatárat lapozgatta kelletlenül mamlasz motozással. Órákig el tudta ezt olvasni. Valaki 5 méter posztót vásárolt, az apa 8 évvel ezelőtt pont 100-szor idősebb volt, mint a fia, 8 év múltán pedig 4 év hián 3-szor volt idősebb, mint a fia, egy gazdag ember 2 bérest fogadott, mármint Lisner Vilmos elábrándozott. Szórakoztatták a tények, az alakok, a tárgyak, és eszébe se jutott, hogy a föladatokat meg lehet, meg kell oldani. Szőtte, szövögette lusta álmait. Vajon milyen színű az a posztó? És ki az a bizonyos apa meg a fiú? Szakálla van-e az öregnek? S a fia tud-e kerékpározni? Aztán hol lakhatott az a gazdag ember? Mihelyt azonban számolásra került a sor, elkedvetlenedett. És azzal ütötte el az egészet, hogy posztóra semmi szüksége, az apa, fiú meg a gazdag ember mind unalmas, ostoba, marha. A két közelítésmód, Muzilnak, illetve Kosztolányinak a közelítésmódja ezen a két helyen erőteljesen ellentétesnek mondható. Persze hangsúlyozni kell, hogy mind a két esetben regényhősökről van szó, és ezek a regényhősök nem azonosíthatók a szerző álláspontjával, ez különösen Lisner Vilmos esetében hangsúlyozandó, hiszen Novák is számol, és Novák nagyon másképpen számol az Aranysárkányban, mint Lisner Vilmos. Ugyanakkor azért a két részlet bizonyos mértékig releváns lehet a szerzők eltérő ismereteire is a matematikáról. Muzilnál érezhető, hogy ért ahhoz, amiről beszél, vagy érti azt, amiről beszél. Kosztolányinak a matematikáról vallott ismeretei az Aranysárkány tanúsága szerint messze magasabb szintűek voltak, mint egy mai érettségiző diáké, de azért jóval szűkebbek is, mint amilyen egy matematikát egyetemen tanuló Muzilé. Muzil felfogása sokkal inkább az axiomatizálódás felé haladó matematikájéhoz közelít, a Kosztolányi féle felfogás sokkal inkább a matematika empirikus gyökereivel való kérdéshez tart közel. Ugyanakkor a kettő közötti ellentétet egyértelműen kifejezi az is, hogy a két hős nagyon más karakterű, ugye Törlesz egy érzékeny, okos hősnek mondható, ezzel szemben ugye Lisner Vilmos a nehéz fejűségnek a példája. Mindebből adódóan, amikor matematika és realitás, vagy absztrakció és empíria, vagy absztrakció és tapasztalat kérdése kerül középpontba, akkor más jellegű választ adnak. míg Muzilnál a számítások, az imaginárius számokat felhasználó számítások közvetíteni látszanak gondolatiság és tapasztalat között, egyfajta hidat képesek a tapasztalatba visszavezetni, vagy visszaképesek vezetni az imagináriust, a kalkuláltat abba, amit a valóságnak nézünk, ez a kettő Lisznervilmosnál alapvetően elváló és szétváló dolog, az empiria és az absztrakció nem kapcsolódik, hanem ezzel szemben egy ellentétes, feszült viszony jellemzi a kettőt. A kettő között, mintha nem lenne közvetíthetőség. Ez egyébként Nováknál is így van, tehát ott sincs ez másképpen, csak míg Lisznervilmos az empiria oldalán maradva a dolgok átláthatóságának a problémájára, a dolgoknak, a tapasztalatoknak a gazdagságával válaszol, Nováknál az absztrakció tiszta rendje felel ebben a kérdésben meg. Tehát a két szerzőnél, a két hősnél, vagy a két regényben más irányba halad az, ahogyan a számításnak, a számolásnak a műveletei, eljárásai elhelyezhetőek. De nem csak a regényeket vizsgálhatjuk, mint forrásanyagot. Alapvetően látjuk azt, hogy a számolás az egy szociokulturális kontextusba ágyazott, amennyiben elfogadjuk tehát ezt, hogy többféleképpen beszélhetünk számolásról magáról, és ennek megfelelően azt is hozzá lehet ezt tenni, hogy a számolások igen alapvetően áthatják a kultúránkat. Alapvetően a 19. században meghatározóvá és döntővé válik az, amit kvantifikálásnak, mérésnek, kvantitatív vizsgálatnak lehet tekinteni. Minden mérhetővé, számszerűsíthetővé válik, és ezekkel a számokkal való műveleteknek kiszolgáltatott. Ettől a számszerűsítéstől az írók sem menekedhetnek meg, és ha ez így van, akkor van egy olyan forráscsoport, amelyben segítségül hívható, ezek pedig naplók, illetve levelezések, tehát nem az irodalmi munkásságnak az elemei. Ebből szeretnék néhányat idézni, illetve megemlíteni, kicsit visszaélve az idővel. Ami ezekből a naplókból kirajzolódik egyébként, vagy levelezésből, az alapvetően irodalomnak és gazdaságnak a kapcsolatrendszere. Ha elfogadjuk azt a bourdieu-i állásfoglalást, hogy az irodalom, az modern irodalom, az autonómiáját, a gazdasági körülményektől való függetlenedését egy sajátos gazdasági feltételrendszerből nyeri, ezt ugye sokan vitatják, hogy így van-e, és ebben én nem akarok belemenni, de ha még valamilyen szinten elfogadjuk ezt, akkor azt látjuk, hogy a naplókban pont az gazdasági, közgazdaságtani számítás és szemléletrendszer uralkodik és válik meghatározóvá, ami úgymond lehetővé teszi azt, hogy az irodalomban, mondom egy ilyen Bourdieu János fogalmazásban, az irodalomban ez ne jelenjék meg. Például mondjuk Tóth Árpádnak egy viszonylag korai levelét idézve 1906-ból, amelyet szüleinek ír. Mindezen dolgok pedig sajnos mind pénzbe kerülnek. Itteni lakásunk árát 15-ig kifizettük, úgyhogy mostani háziasszonyunknak még csak a reggelikért jár majd a jövő hónapban 15-e körül, körülbelül 450-480 forint, pénzbeli állásunk pedig a következő. A mai napon kivettem a bankból 20 koronát, bent maradt még 18 korona, 1906. március 29 óta ugyanis így folyt le a bankba való járásom. Március 29-én az összes betét 178 korona volt, ebből április 4-én 30, április 18-án 80, április 28-án 30, május 5-én 20 koronát vettem ki, május 12-én 80 koronát tettem be, május 15-én 60 koronát vettem ki, ma pedig 20 koronát, így tehát van még benn 18 koronánk. A ma kivett 20 korona körülbelül 9-10 napra lesz elegendő, mert most már egy forintnál többet nem igen költünk naponta, és nem esszük a drága vendéglői vacsorát, mely esténként 20 plusz 20 egyenlő 40 krajcárba került, hanem túrót vagy más effélét vacsorázunk, és így együtt véve kenyérrel minden együtt kerül egy-egy vacsoránk 20 krajcárba, tehát fele annyiba. És hogy aztán kihagyok ebből a háztartási mérlegre emlékeztető felsorolásban, ami egyébként érdekes történeti forrásoport, aztán rátér arra is, hogy ezen kívül a színházak március 29 óta kétszer voltunk a Víg, egyszer a Nemzeti Színházban, a Víg Színházban 40 krajcár, a Nemzetiben 50-50 krajcárért. Zoli április 20 tájáig két-két, azóta egy-egy korona heti pénzt kap, mindezekben körülbelül kifejtvén állapotunkat, továbbra is kérjük szerető jó atyánk kegyes gondviselését, és eddigi jóságáért is igaz köszönettel és hálával adózunk. Alapvetően ugye tehát a számításokban egy lényegét tekintve közgazdasági, ökonomiai kontextus kerül előtérbe. Két példát, két szerzőtől szeretnék még röviden példákat hozni, akik tulajdonképpen a modern magyar irodalom nagy számolóinak tekinthetőek, mert hogy némi túlzással állandóan számolnak, és ugyanakkor a számolásaikat más-más módon foglalják keretbe. Az egyik természetesen Csáth Géza, a másik pedig Móricz Zsigmond. Csáth Gézánál, ami előtérbe kerül, az sokkal inkább egy táblázatos elrendezése a számoknak, ami Móricznál meghatározó, az a számításoknak a szöveggé formálása, szövegszerűvé formálhatósága. Ami Csáthnál meghatározó, az a statisztika, ami Móricznál előkerül, az a spekuláció. És ez a két elgondolás, ez más-más irányba halad, mint számolási eljárás, és más-más státuszt tulajdonít a számolásnak a kultúrán belül, egyfajta kontinuumot is kijelölve. Csáthnál tudjuk, hogy szeretett különböző mérlegeket fölvázolni, ez ugye a csáthi pszichológiai elméletben is megjelenik. Ennek részét képezi az anyagi mérleg, a szexuális mérleg, az egészségi mérleg, az erkölcsi mérleg, a faji mérleg, a vallási mérleg. Ezekből különösen ugye az anyagi mérleg és a szexuális mérleg az valóban számszerűen kifejezett Csáthnál. Az egészségi mérleghez kapcsolódóan Csáth tudjuk, hogy folyamatosan számokat rögzít, a drognak az adagait kalkulálja és vezeti naplószerűen, napi adagok bontását, összegzését és átlagolását végzi el. Hát ebből azért egy rövid részletet idézek, mert szórakoztató. Tegnap így osztottam be, reggel 3-kor 0,07, reggel 9-kor 0,07, délután 3 0,09, este 8 0,10, összeadva 0,33. Délben és este összesen másfél liter bor, délelőtt és este összesen 4 g paraldehid, 0,8 g bróm. Aztán ugyanez következik a mai napra megadva is, ez 1919-es, tehát már a halálához korai, halálához közeli időpont, és kifejezetten statisztikát vezet a szexuális életéről is. Hát lehet, hogy ezek nem szalonképes idézetek, de azért egy számítását szeretném ebből idézni. Ez ezzel a megnevezésén indul statisztika. 1911, 9. hó 15-től 1915, 12. hó 1-jéig egyenlő, 1531 nap. Ebből távol voltunk egymástól, itt ugye a feleségére történik az utalás, 1912 nyarán 90 napon. 1913, 16, 14-ben 43 nap, ehhez Freddy betegsége 36 nap, ünnepek 15 nap, kölni utazás 15 nap, mindez összeadva 215 nap, itt ez matematikai módon van jelölve az összeadás alá. Aláhúzva és összeadva. Majd utána egy, ugyan nem jelölt, de kivonás következik. Ugye 1531 nap volt ez az időszak, amelyről a statisztikán készül. Kivonjuk a 215 napot, 1316 nap. Együtt voltunk, ugye szöveg van, 1316 napon át. És tehát ez az a napok száma, amelyet Csáth és a felesége Olga együtt töltött. Majd utána következik a koitusznak a jelzése, és mellette egy szám, ugye ez egy kör és benne egy pont a jel, amit a fel sikerül oldani ugye a napló közösségből. Tehát mellette a szám 1174, mindez aláhúzva és kivonás történik, 142, és jövet a szöveges példa, szöveges megoldása. 1316 nap közül színe linea 142 nap. Tehát 93 napra esik 10 nap. Mármint amikor nem történik semmi. Ez a Csáth-féle számolási gyakorlat. A Móricz-féle gyakorlat egy kicsit más irányba vezet. A Móricz naplókból idézek, 32-ből. A kútépítés 2000 koronába kerül. És ezt most adósságra csinálom, és pedig sürgősen lebonyolítandó adósságra. De a nyugat sok mindenben segítségemre van, és ellenszámlára vásárolok meglehetős dolgokat, hirdetési ellenszámlára, tehát ingyen. A vízvezeték 3000 pengő lenne, így kettő se lesz, remélem. És ezzel örökös értéket nyerek, mert a kert, ha van vízvezeték, akkor jövedelmezhet is. Most jó kertészem van, aki öregedő, szorgalmas és megbízható ember. Úgy látszik, mert így látszik, s minimumra csökkentette már is a kerti kiadásokat. Eddig évente több ezer pengőbe került maga a kert fenntartása. Már most semmit sem fizetek, mert ami kell neki, behozza a kertből. Víz nélkül nem fog tudni termelni, de ha víz lesz, akkor igen. Spekuláció, de azt hiszem jó spekuláció. Azért is ragaszkodom annyira ehhez az ideához. Igen, de itt a család. Máriának egyetlen nyári ruhája nincs, még most is téliben jár. Virág most teszi le a doktorátust, és erre neki 500 pengő kell. Igaz, igaz, ha túl lesz rajta, a Nyugatnál a saját kiadásait be tudja aztán hozni. Már most is egy év óta alig adok neki egy-két pengőt, titkárs ügynök előfizetők együtt. Rövid kiadása, e pillanatban még van 1200 pengő a díjból. Azért ezt az idézetet választottam, lehetett volna számszerűbb idézetet is választani, mert az a díj, amiről itt szó van, az a Röthermer díj, amelyet 1932-ben ilyen 4000 pengő értékben Móricz megkapott. Akkor egy másik hasonló spekuláció jellegű, de immár az irodalomhoz közelebb eső számolási gyakorlat. Ma megint kaptam egy figyelmeztetést. A kiadóban láttam azt az eladási statisztikát. Egy 1934-ről van szó. A könyvet nyomták, az Asszony beleszólt című könyvről van szó, 6300 példány kijött február 8-án. Február 17-én volt 3540 példány. Ma van, február 27-e van, 3150. Tehát az egész kiadásnak pont a fele. Az első 10 napban még meg lehetett elégedni, mert körülbelül 3000-et vettek meg a könyvkereskedők szorosra. De az utánrendelés kevés. Igaz, hogy az összes könyv között a legmagasabb számot ez érte el utánrendelésben, de 400 példány nagyon kevés ahhoz, hogy bízzanak bennem. Még az is kevés volna, ha mind a 6000 elfogyna, az sem segítene rajtam, mert Móricz állandó anyagi nehézségek között, ez összesen 1444 pengőt hoz. Ebből 500-at kapok készhez, a többit javamra írják. Egy könyvvel körülbelül 900 pengőt törlesztek. Két havi előleget. De fog-e így menni a következő könyv? Egyáltalán kiadják-e a következőt? Ha raktáron marad, akkor nem nyomhatnak 6000-et, csak utánnyomásra számíthatok. Miért feküdjön a raktáron több ezer példány? A sorozat jobban megy. Az még most is 10-szeres példányban nyomják, s elmegy. Azt is bizonyára megérzi a könyv, ha egy pengővel drágább. 60000 pengős adósságot így nem lehet letörleszteni. Hiába nyomnak 100000-et, ha nem veszi a közönség. Tehát itt már az irodalom népszerűségére, eladhatóságára vonatkozó számok szerepeltek, beleértve ugye a különböző spekulációs lehetőségeket, a különböző kalkulációs lehetőségeket. És akkor az utolsó idézet, azért az utolsó, hogy visszakanyarodjak az előző előadásnak a végéhez, ahol a számolás a közléseknek a számolását jelenti, a közlések számolása az anyagi haszonnak a számítását jelenti, de egyszer s mint spekulációt az olvasók számáról és az írói népszerűségről. Tehát megint csak a naplókból. 29-ből. Tegnap érdekes hivatalt vállaltam, mert ez a hivatal egy hirdetést olvastam egy hirdetést olvastam vidéki lapban, hogy egy pesti cég vállalja, hogy a vidék 20 legnagyobb lapjában lead hirdetést. Erre az villant fel bennem, hogy ha ez a 20 lap szerződne velem, hogy ugyanazon a napon lead egy tárcát, akkor egy tárcával 200 pengőt plusz Budapest lehetne keresni. Ez nem a kőnyomatos terjesztés, amelyről az előzőlegben szó volt. Ez az, amikor ugye a szerző közvetlenül adja el 20 lapnak, de itt csak 20 lapnak, és nem 160-nak, mint egy kőnyomatos, az írása. Egy év alatt 12 tárcáról van szó, ugye havonta egyről. Azt én, ha kell, 2 hét alatt megírom. Kitelik belőle a gyerekek költsége, ha jól megy. Csináltam egy új szót, egy célra, körközlés. Jó még arra, hogyha kezemben vannak a lapok, akkor igazán eljutok a nagy közönséghez. 2 millió lakosa van ennek a 91 újságkatalógusból összeírt helynek, kiszámolta a lakosságlétszámát. A lapok példányszámát nem tudni, de biztos, hogy az írásom jobban eljut lefelé, mint a pesti lapok útján. Aki a helyi lapra előfizet, annak csak bizonyos százaléka fizet elő pestire. Ilyen publicitást még nem kaptam, mint elapok útján kaphatnék, tehetjük hozzá, hisz nem megvalósult ez a formája így ebben a módon a körközlésnek, hogy Móricz nevezte. Minden hónapban egyszer fölfigyelnének a névre. Könyveladásnál behozza, még ha rá is fizetek itt. Hát ez a másik típusú számolás, tehát az, ami a, nem a statisztika, hanem a spekulációnak a területét képezi. Hogyha megnézzük, akkor a statisztika az a kimutatási rend, amelyet Chat követ, az alapvetően a korlátozásnak az elgondolására épül. Chatnak a folyamatos törekvése, amikor ugye az adagokat írja, az, hogy visszaszorítsa a különböző drogoknak a mennyiségét. Vagyis elsősorban az ellenőrzésnek és az önfegyelmezésnek a technikai jelenti a számolás. Moritznál a számolásnak vannak hasonló aspektusai, de megjelenik a spekuláció révén egy másik lehetőség, ez pedig a növekedésnek, az expanziónak a lehetősége, ahol a számolásnak már ilyen értelemben a határok átlépése a célja. Köszönöm szépen a figyelmet!